14. fejezet. Az elhunyt pásztor kétségbeeséséről panaszkodó költemény és más váratlan események. Grizosztomó éneke. Ha arra vágysz, kegyetlen szárnyra kelve, hogy szájról szájra, népről népre szálljon hajthatatlan ridegséget hatalma, a pokloktól könyörgök dúlt szívembe fájdalmas zengést, hogy keserű számon szokott szavaim helyett, az riadna, s erőt, mint vágyom, elbeszélni adna, hogy mit kínlódom én, s mit teszel te a hangba, melyben annyi borzadás van, hogy gyötrelmemet még tovább csigázzam, e megtört szív, szilánkjait keverve. Hallgass meg hát, szentelj feszült figyelmet. Nem az összhangnak, de e zord zörejnek, mit esztelenségem keserű sodra kavar fel, lelkem mélyéből kitörve az én üdvömre, s a te bánatodra. Oroszlán üvöltése, vagy csikasznak irdatlan ordítása, sziszegése, a pikkelyes kígyónak bármi szörnynek remek bőgése, bajóslatú varja károgása, tenger hullámverése, ha a szelek zúgón egymásra törnek, holtra sebzett bikák, ha felüvöltnek, előzve gyűlten, ahogy sír a gerle, s huhognak szomorún az árva baglyok, ahogy kínjai közt, nyűszítve vartyog a bűnök népe, gyehennára vetve. A sajgó léleknek meglelve rését, úgy, hogy beledöbbenjen minden érzék. Mindez egy közös zengésé fonodjon, mert a szörnyű kínról, mely gyötör engem, már lehetetlen szólnom régi módon. De ennyi kínnak vízhangja, ne tajó apánknak hullámzó fövenye hallja, ne is Bétisz olajfás partszegélye. Itt szakadjon fel panaszom, a fájó szírt ormokra, odvak mélyébe hatva, hol nyelvek, és élő szóval beszélve, vagy ott, hol élő embernek színét se látták, vadon sűrűben, puszta völgyön, arra, hol híre nincsen napsugárnak, vagy ahol bőgve nyüzsög a vadállat ásító síkságon, égre üvöltőn, mert bármilyen lakatlan sivatagban szakad, rekett, jajogba bús siralmam. A korai halálom is az ára, példanélkül való, gonosz szívednek híre, kiterjedt szélese világra. Öl a közöny, s feldúlja a türelmet a gyanakvás. Ha van rá ok, ha nincsen, mind gyilkosabb a féltő indulatnál. A hosszú távol létbe beledermed a szív, s a felettetés réme ellen a boldogság reménye mit se használ. Ha semmi más sincs, ebbe belehalsz már. És én, csudák csodája, mégis élek. Bár távol tőle, féltve zord magányban, kétségtelen gyanútól, holtra váltan, s feledve attól, kiért égten égek. S mind egy ötrelmem közepett, színét sem látom reménységnek a vaksötétben. S még ha látnám is, látni nem kívánom, inkább keservemet csurik tetézve, szakítni véle végképp. Ez a vágyam. Lehet-e az, hogy féljek és reméljek egy füst alatt, s vajon így tenni bölcse, amikor félni alapos okunk van, s mikor ezer nyílt sebén át a lélek, csak a féltékenységbe lát, előtte lehet-e, hogy a szememet behunjam? Ki nem tárt ajtót, szívig elbúsultan, s kétségbeesésnek, hogyha látja a mesztelen közönyt, s félő gyanúját, hogy jaj, bizonyossággá alakul át, minden igazát hazugságra váltva. Ó, szerelem, fő jogarát kitartod, féltékenység, add a kezembe kardod, jeges közöny, hurkod tekös nyakamra, de jaj, győztes emléked lesz az is csak, s kínjaimnak majd végét szakasztja. Meghalok én, és jobb sorsomra semmi kilátást nem lelvén élet s halálban ábrándom mellett, konokul kitartok. Mert vallom, az a bölcs, ki tud szeretni, s szabadság nincs csak a meghódolásban, még él a szerelem az ősi zsarnok, s vallom, hogy ő, ki ellenem a csargot, testre, lélekre egyaránt hibátlan, és csak az én hibám, ha elfelejtett, s küldjön bár ránk még annyi veszedelmet, béke honolja, ámor szent honában. S ebben a hídben, eme szörnyű láncon, sietetve végső nyomorúságom, melyhez elvezett megvetése zordul, testemet, lelkemet szétszórom a szélbe, nem várva érte pálmát a síron túl. Kinek annyi oktalanságot oktat, arra mennyi okon van meggyűlölni ez életet, már nem bírhatva terhét, míg látod ékesen bizonyítottnak e sajgó szív, mély örömmel köszönti a néked áldozott lelke kileheltét, hanetán úgy érzed, megérdemelnék egy-két felleget, mely homályba vonja szép szemet tündöklő egét, ne hagyd azt! Szerelmem nem várja, hogy megjutalmazd, amiért magát prédául odadobta. Mutasd meg inkább, nevetve egy gyászon, hogy örömünnep volt neked bukásom. De mély együgyűség kérlelnem erre, mikor tudom, hogy legfőbb büszkeséged látni, hogy érek véget, mi sietve. Itt az idő. Bukjatok föl a mélyből, szomjaddal tantalosz, s kibírhatatlan terhével te, Sziszifosz, énekednek. Jöjj, Tűtiosz, a kesejűvel, és jöjj, Ixion, kerekedre szíjazottan, s ti nővérek, kik egyre töltögettek. Adjátok át a halálos keservet szívemnek, s bús hangjaitok megadják, ha találtatik erre érdemesnek szomorú végtisztességét a testnek, melytől a szemfedőt is megtagadták. És ellenpontként szőjék ez zenét át ezrivel minden szörnyek és kímérák, s az alvilágnak háromarcú őre, hisz pompa ennél méltóbb úgyse válhat, egy szív halált halt régi szeretőre. Kétségbe esett ének, ne panaszkodj, hogy bús körömtől el kell ím szakadnod. S nehogy annak, kiért ide jutottam, fájdalmam még nagyobb üdvét jelentse, ne sírj, még odalent se, mély sírodban. Grizosztomó éneke megnyerte minden hallgató tetszését. Bár a felolvasó azt jegyzi meg, hogy ez az ének nem látszik egészen egybehangzónak azzal, amit Marcella szerénységéről és jóságáról hallott, mint hogy Grizosztomó féltékenységről, gyanakvásról, elválásról panaszkodik, és mindez árt Marcella jó hírnevének. Erre Ambrózió, ki barátjának legrejtettebb gondolatait is ismerte, így válaszolt. Hogy kétsége megszűnjék, tudnia kell, uram, hogy a boldogtalan, mikor ezeket a verseket írta, csak ugyan távol tartózkodott Marcellától. Azért vált el tőle egy időre önként, hogy megpróbálja, vajon a távollét a szokott hatással lesz-e őreá is. Mint hogy azonban a kedvesétől távol levő szeretőt minden kínozza, minden félelemmel tölti el, Grizosztomót is képzelt féltékenység s gyanakvás gyötörte. És pedig oly kínzón, mintha csak ugyan igaz lett volna. Eképp tehát Marcella jó hírének nem árthat, akiben azon kívül, hogy kemény szívű, kisé büszke és igen közönyös, még maga az irítség sem találhat semmi hibát. Az igaz, válaszolt Vivaldo, éppen a tűzből megmentett másik irat olvasásához akart fogni, ám egy egészen váratlan és igazán bámulatra méltó tünemény, mert valóságos tünemény volt, akadályozta meg szándékában. A szirtnek ormán, melynek aljába a sírt vágták, megjelent Marcella, a pásztorlány, és olyan szép volt, hogy a szépségéről szóló hírt is felülmúlta. Akik eddig elé még nem látták, bámulattal és szótlanul tekintettek rá, akik pedig már gyakrabban szemlélhették, épp oly elragadtatással nézték, mintha sohasem látták volna. Ambrózió azonban, alig hogy észrevette, a leghevesebb méltatlankodás hangján kiáltott fel. Azért jössz talán, ó te, hegynek kegyetlen baziliszkusza, hogy lássad, vajon megjelenésedre nem indul-e meg a vér sebeiből e boldogtalannak, kinek életét a te kegyetlenséged rabolta el? Vagy büszkélkedni akarsz szigorúságot kegyetlen tettével? Vagy-e magasságból kívánod szemlélni, mint egy irgalmat nem ismerő második Néró felgyújtott Rómájának égését? Vagy kevélyen rá akarsz taposni egy szerencsétlennek holttestére, mint Tarquinius hálátlan leánya tulajdon atyáéra? Mondd azonnal, miért jövél, vagy mi az, amit leginkább óhajtasz? Mert én Tudva, hogy életében Grizosztomó minden gondolata rabod volt, kieszközlöm, hogy a te kívánságodnak még az ő holta után is minden barátja engedelmeskedjék. Nem az hozott ide, ó Ambrózió, amit te mondasz, válaszolt Marcella, hanem saját érdekembe jöttem, hogy bebizonyítsam, mély igaztalanul ítélnek mindazok, akik Grizosztomó szenvedése és halála miatt engem vádolnak. Ezért kérlek is mindnyájatokat, akik csak jelen vagytok, figyeljetek beszédemre, és sem sok idő, sem sok szó vesztegetésére nem lesz szükség, hogy a józan érzelmüket meggyőzhessem a tiszta igazságról. Engem az ég, amint ti állítjátok, oly szépé alkotott, hogy ez a szépség akaratotok ellen szerelemen robbant irántam, s a szerelemért, melyre gyulladtatok, azt mondjátok, sőt, követelitek, hogy szerelmeiteket én is viszonozzam. Természetes eszem, amit Isten adott, belátja, hogy mindaz, ami szép, szeretetre méltó. Azt azonban nem tudom felfogni, hogy akit szépségért szeretnek, miért legyen köteles viszont szeretni, aki őt szereti. S kivált, ha a sors úgy hozná, hogy a szépnek szeretője éppen rút volna, s mint hogy a rút visszataszító, nem lenne fonákság így szólani, én szeretlek, mert szép vagy, neked viszont szeretned kell, bárha rút vagyok. Azonban tegyük fel, hogy mind a két fél szép. Az következik-e ebből, hogy mind a kettőnek óhajtása is egy legyen? Mert nem minden szépség gyújt szerelmet. Van olyan, amely gyönyörködteti a szemet, de nem hódítja meg az érzelmeket. Mert ha minden szépség szerelmet kellene, és meghódítana, ebből az a kívánásoknak oly zűrzavara, olyan tétovázásra származnék, hogy az ember azt se tudná, melyiknél lesz helyes megállapodnia. Mert így végtelen lévén a szépek száma, végtelenek lennének a vágyak is. Én pedig úgy hallottam, hogy az igaz szerelem osztatlan, és egészen magától támad, s nem lehet kényszeríteni. Mindez így lévén, amint hiszem, hogy így is van, miként követelitek, hogy az én akaratomat meghódolásra kötelezze az a puszta tény, hogy, amint mondjátok, szerettek engem. S ha nem, akkor ám mondjátok meg, hogy az ég engem olyan rúttá alkotott volna, mint ami szépé alkotott. Helyesen cselekedném-e, ha panaszolva vádolnálak benneteket, hogy nem szerettek? S mi több, meg kell gondolnotok, hogy én a szépségemet nem magam választottam magamnak, hanem kegyelemből a mennytet olyanná, amilyen vagyok, anélkül, hogy én kértem volna, vagy választottam volna. S így, valamint a viperát nem lehet kárhoztatni mérgéért, ha ezzel talán halált okoz, mivel az a természettől való, épp oly kevéssé kárhoztatható vagyok én szépségemért, mert az erényes nő szépsége olyan, mint a távoli tűz, vagy mint az éles kard. Az első nem égeti, a második nem sebzi meg a közeledőt. A becsület és az erényesség, a lélek ékessége. Nélkülük a test bármi szép is sohasem méltó, hogy szépnek tartsák. És így, ha a becsület is egyike a testet lelket ékesítő, megszépítő erényeknek, miért veszítse el becsületét az a lány, akit szépségért szeretnek? Csak azért, hogy valakinek kívánságát teljesítse, aki egyedül saját kedvtelésért törekszik mindenáron, és erőnek erejével megrontására. Én szabadnak születtem, és azért választottam a puszták magányosságát, hogy szabadon élhessek. A hegység fái az én társaságom, tükreim a patakok tiszta habjai, a fákkal és vizekkel közlöm gondolataimat és szépségemet. Tűz vagyok én, távol égő, kard vagyok én, messze villogó. Akiket szerelemre gerjesztett látásom, kiózanítottam szavaimmal, s ha kívánságok reménykedésből táplálkoznak, én egyetlen ilyenre sem bátorítom fel Grizotomot, sem a többiek közül bármelyiket is, s így bátran el lehet mondani, hogy ők sokkal inkább a saját nyakassága, mint az én kegyetlenségem ölte meg. S ha azt vetik a szememre, hogy az ő szándéka becsületes volt, s illő lett volna ezt viszonoznom, erre azt válaszolom, hogy amikor ugyanezen a helyen, hol most a sírját ássák, kitárta előttem szándéka nemességét, azt mondtam neki, az enyém meg az, hogy örökös magányban éljek, s csak a föld kapja meg egykor tartózkodásom gyümölcsét és szépségem hamvait. s ha ő minden felvilágosítás után is küzdeni akart a reménytelenség ellen, s hajózni a szél ellen, lehet-e csodálni, hogy elmerült bal sorsa örvényébe. Ha én hitegettem volna, család lettem volna, ha óhajtását teljesítem, saját belátásom és szándékom ellen cselekszem. Felvilágosítottam, mégis tovább erősködött, kétségbe esett, bár megvetést nem tapasztalt. Ám most ítéljetek. Helyese, ha az ő gyászos sorsáért engem kárhoztattok. Ám kelljen panaszra a megcsalatott, essék kétségbe, akinek szított reményei meghiúsultak. Bízzék, akit én hívok, s legyen büszke, akinek meghódolok. De se kegyetlennek, se gyilkosnak ne nevezzen, akit nem hitegetek, nem csalok, nem hívok, és keggyel meg nem ajándékozok. Az ég mindeddig nem akarta, hogy az ő rendelése szerint szeressek. Az pedig, hogy a magam kívánságából gyulladjak szerelemre, nem is gondolható. Ezt általában mindenkinek mondom, aki érettem eped, okulásul. S tudja ezentúl mindenki, hogyha valaki meghal érettem, nem a féltékenység, s nem a boldogtalanság okozza halálát. Mert aki senkit sem szeret, senkinek sem ád okot féltékenységre, s az őszinte tartózkodást sem lehet megvetésnek tekinteni. Aki engem vadnak és baziliszkusznak nevez, kerüljön, mint veszedelmest és gonoszt, aki hálátlannak mond, ne szolgáljon én nekem. Aki kifürkészhetetlennek, ne akarjon megismerni. Aki kegyetlennek, ne kövessen. Mert ez a vad, e baziliszkusz, e hálátlan, e kegyetlen és kifürkészhetetlen, szintén nem fogja egyiket sem keresni, szolgálni, megismerni, követni semmiképpen. A Grizosztomot saját hevessége és féktelen szenvedélye ölte meg. Lehet-e ezért az én erényes magaviseletemet és tartózkodásomat kárhoztatni? Ha én a fák társaságában megőrizem ártatlanságomat, ki kívánhatja, hogy elveszítsem az emberek társaságában? Nekem, amint tudjátok, van birtokom, s nem kívánok másokét. Szabad vagyok, és nem akarom magamat másnak alárendelni. Sem nem szeretek, sem nem gyűlölök senkit. Nem csalom meg ezt, nem hitegetem amaszt, nem tréfálok ezzel, s nem enyelgek amazzal. E környék leánykáinak tisztességes társasága, s kecskenyájam gondja foglal el engemet. Vágyaimnak e hegyek szabnak határt, s vágyaim csak azért lépnek túl rajtam, hogy az ég szépségének szemléletébe merüljenek, s így a lelket, erőt, hajlékához vezető úton járjak. Ezeket mondván, feleletet sem várva, hátat fordított, s a közeli hegység legsűrűbb erdőségébe tűnt, magukra hagyva a bámészkodókat, akik nem tudták, mit csodáljanak inkább, szépségét-e vagy okosságát. Némelyek, akiket szép szeme sugarának nyila megsebesített, már-már nyomába akartak eredni, figyelembe se véve az elhangzott ünnepélyes nyilatkozatot. Amint Don Quixote ezt látta, úgy tetszett neki, ismét itt a pillanat, melyben lovagságával előléphet, tisztében állván a szükségben levő hajadonok segítségére kelni. Kezét a kard markolatára bocsátotta hát, s érthető hangon fennszóval mondotta. Senki e világon, bármi rangú és állású is, ne merészeljen követni a szép Marcellát, ha csak rettenetes haragomnak büntetését nem akarja magára vonni. Világos szavakkal adta értésünkre, mély kevéssé vagy éppen nem oka ő, Grizosztomó halálának, s mi távol van attól, hogy bármelyik imádójának óhajtását teljesítse, ezért ahelyett, hogy követné és üldözné, illő, hogy becsülje és tisztelje őt a világ minden jó akaratú embere, mert tisztességes szándékával valóban páratlan a maga nemébe. Don Quixote fenyegetése okozta-e, vagy mert Ambrózió felszólította őket fejezzék be, amivel jó barátjának tartoznak. A pásztorok közül senki sem távozott el addig, míg a sír készen nem volt. Grizosztomó iratai el nem hanvadtak, s holttestét a sírba nem tették a körülállók sűrű könyhullatása közt. A sír szájához nagy szikladarabot támasztottak ideiglenesen, amíg a sírkő elkészül, melyet, mint Ambrózio mondta, ő csináltat, s ezt a felírást véseti rá. Itt nyugszik egy szerető, jéghideg, nyomorú teste, aki barmait terelte, s szeretetlen halt meg ő. Halálát egy hitszegő, rideg szépnek keze adta, kitől ámor kényuralma egyre messzebb terjedő. Erre aztán sok virágot és zöld ágakat intettek a sírhantra, majd mindnyája még egyszer részvétőket jelentették a megboldogult barátjának, Ambróziónak, s aztán eltávoztak. Vivaldo és utitársa ugyanazt tette, Don Quixote is elbúcsúzott a pásztoroktól, meg az utasoktól. Az utóbbiak nagyon kérték, menjen velük Sevillába, melynél kalandkeresésre alkalmasabb helyet kívánni se lehet, mert ott úton útfélen több kínálkozik, mint bárhol másutt a világon. Don Quixote köszönetet mondott a jó tanácsért, és az irányába tanúsított szíves szolgáltatásért. Azonban, amit mondá, addig nem mehet Sevillába, míg az egész hegységet meg nem tisztítja a gonosz rablóktól, kikkel hír szerint telve van. Amikor az utazók értesültek a jeles elhatározásáról, nem akartak tovább alkalmatlankodni, hanem másodszor is elbúcsúzván magára hagyták, és tovább folytatták útjukat, melyen bőségesen volt mit beszélniük Marcella és Grisostomo történetéről, és Don Quixote balgaságairól. Lovagunknak pedig az volt a feltett szándéka, hogy azonnal felkeresi Marcellát, s felajánlja neki minden tőle telhető szolgálatát. De nem úgy esett, amit képzelte, hanem ezt majd igaz történetünk folytatásában mondjuk el, melynek második szakasza itt végződik.